Jó napot kívánok! A mai órán szeretnék nagyon sok mindent elmondani, ezért gyors leszek. Nem lehet nagyon jegyzetelni majd órán, ez általában kritikaként szokott elhangzani, de nem is kell, minden fönt lesz a neten. Úgyhogy a mai órán szeretnék arról beszélni, hogy hogy sikerültek az első olyan zárt helyjeik, amelyeknek nem volt előkészítése, tehát séróból kellett megírni. Utána lesz egy kis bevezetés a beruházás tervezésről és irányításról, annak az alapelveit, szünet után pedig néhány olyan alapkérdést fogunk meglátni, amelyet a beruházások tervezése során meg kell válaszolniuk. Ezek illusztrációjára a Francia Nemzeti Könyvtár példáját fogjuk ma megnézni. Nézzük az első ZH eredményeit. A fém faházat sikerül nekünk is megoldanunk, reméljük nem csak a Tesco-nak. Nézzük, hogy az első négy kérdése, ha emlékeznek, az a hiedelmek és tévhitek kategóriája volt. Volt benne olyan kérdés, ami tényszerű volt, volt benne olyan, amire a véleményüket kérdeztük, és volt benne olyan, amire valamilyen kombinációját ennek a kettőnek. Ugye megkérdeztük, hogy ki nyerte a Super Bowl tavaly, Napóleon kicsi volt-e, és Che Guevara lehet-e, és ugye ez a legvéleményesebb kérdés. A kérdések sorrendje a véleményezettséggel növekedett. Egyik kollégájuk ezt el is magyarázta nekem, és nem válaszolt a kérdésekre, ezt nagyon köszönöm, de ezért lett így összeállítva a kérdéssor. A hiedelmek tekintetében csak 46%-uk adott olyan választ, ami azt mutatná, hogy a hiedelmeknek nem hisznek, és például, hogy az indiánokat kiirtották, vagy hogy Napóleon kicsi volt, ezeket a hiedelmeket önök ugyanúgy elhiszik, mint az emberek többsége. Valószínűleg a 46% jobb is, mint az átlag magyar polgáré, de látszik, hogy elég konform magatartással és információkészlettel rendelkeznek. Bocsánat, ezzel kellett volna kezdenem. A meg sem született órára már a társaságnak csak a 49%-a jött el. 250 valahányan vették fel a tárgyat, és 270-en pontosabban azokkal együtt, akik mindenféle más képzésekből jöttek át, és összesen 130 válasz érkezett, tehát igazándiból nem sikerült ezt a részvételi küszövet áttörni, pedig még nem is mondtam semmit. Majd amikor beszélek, akkor majd érdekesebb lesz. Ami az öntudatot illeti, az szerencsére nem működik annyira magukban az építész tervezői öntudat, mint amennyire ezt láthatják a blogokban, vagy azokban a vitákban. Tehát józanul válaszoltak kétharmad részben azokra a kérdésekre, hogy csak az építész tervező tudja, hogy mi a minőség, csak az építész tervező az, aki büszke a munkájára, és hogy az építető az egy gonosz törpe, akinek csak a pénze számít. Ezek olyan hiedelmek, amelyeket önök viszonylag jól látnak már, ez azt jelenti, hogy nyilván egy kicsit jobban elgondolkodtak erről. És végül a kitolás kérdés az egy kakukk tojás volt, mert rossz kérdés volt. Majd elmondom miért. Minden esetre én azt mondtam volna, hogy igen, az önök helyében, az önök idejében, de önök nagyon udvariasan, mint egy majdnem kétharmad részben azt mondták, nem, velünk nem tol ki senki, nekünk nagyon jó itt az egyetemen, és nem azért van sok feladatunk, hogy ez rossz legyen. Ez nem baj, ez egy rossz kérdés volt, és minden válasz, amit adtak rá, jó volt, majd elmondom, hogy miért. A modern művészetekkel kapcsolatban már kicsit gázosabb a helyzet, bocsánat, ezt az utókornak mondom így. Ami a képzőművészeteket illeti, kicsivel az egyharmad fölé sikerült a válaszukat tornázniuk. Azt már nem is tettem meg, hogy megszűrjem azt, hogy valóban élő, modern, mai képzőművészről beszélünk-e. Ami nevet találtam rajta, és elég érdekes nevek voltak egyébként, amit időhiányban nem tudtam csekkolni a neten. Előkerült az építészek közül, ott hagytam a papíromat, valami Müller Béláné vagy. De több helyen is. Tehát látszik, hogy az a tudásközpont, az információ menedzsment, ami folyt közben, az Müller Bélánét, mint jeles magyar élő építészt, azt előhozta. De nem baj, nyilván tudom, mi lehet ez, hogy valaki dolgozott egy olyan irodában, ahol Müller Béláné egyébként lehet, hogy jeles, tényleg magyar jó építész, és felírta, mint jeles élő magyar építészt, hiszen látta, hogy még tegnap is bejött dolgozni. Tehát ez egy jó dolog. Tehát az írók költöknél jobb a helyzet, ez egyébként részben nemzeti sajátosság, ugye Magyarország a dumálás országa, és régen is a politikai hagyományok, a jogász és filosz képzésben voltunk a legerősebbek, gondoljanak 48-ra, és önök is viszonylag ezek szerint sokat olvasnak, ez jó. Isten, Allah, Jahve és más micsodák tartsák meg ezt a jó szokásukat, mert az építészetben alapvetően sokat kell majd beszélniük. Még többet kell majd rajzolniuk egyébként, de arra majd mindjárt kitérünk. A zeneszerzőknél ez egy kicsit keves, ugyanis ez volt a legkönnyebb kérdés. Hát ott van Karamell, Lovasi András, Presser Gábor, ők zeneszerzők, nem klasszikus zeneszerzőket kérdeztünk, mai magyar élő zeneszerzőt. Ezt benyelték, nyilván mindenki tudta volna ezekre a jó választ, de nagyon elmentek, hogy a zene egyenlő klasszikus zene, nem így van, mint ahogy az építészet sem klasszikus építészet. Ezért kell arra figyelniük az egyes szabályt, az egyes számú szabályt, kérem. Tehát ezért kell arra figyelniük, hogy ha azt akarjuk, hogy építészként minket megjegyezzenek, képzeljék el, ugyanazt a Zeneakadémián feltesszük, mondjanak élő magyar fiatal építészeket. Hát ugyanez lett volna az eredmény. Nem baj, nem feltétlenül rossz ez. Nézzük az értékelést. Egyrészt a hiedelmek és a konformizmusra ugye 4 kérdés is utalt. Eléggé konformak önök, nem baj az. Nem kell mindig ugrálni, egyetemet foglalni, butaság. Azzal nem lehet megoldani semmit. Látták tegnap a neten? Joghallgatóként egyetemet foglalni. Az kemény dolog. Tehát az olyan, mint építészként egyetemet rombolni. Yes! De nem kell. Butaság. Nem így oldódnak meg a problémák. És párbeszéddel. Tehát, na mindegy. Az, hogy Lovasi Andrást idézve, sok munka van abban ám, hogy maguk ennyire félősek, de nem baj, mert lehet leszállítani a pokolba azokat a szíveket, amiket egyébként mit tilos velük csinálni? Az angyalok etetése tilos azokkal a szívekkel, amelyeket a diszkóban összeszednek. Tehát a kortárs művészet, mi van, ha az építészet összművészet? Mi van, ha az építészet megfagyott zene? Akkor nem tudjuk a zenészek nevét? Nem nagyon. Visszatérve egyébként, abban jók voltak viszonylag, hogy 47%-ban tudtak olyan építészeket megjegyezni, akik közel kortársak. Ebből nagyon sok meghalt már sajnos, Makovec Imrére kell legnagyobb tisztelettel emlékeznünk például, de az azért a kortárs nem nagyon sikeredett, illetve azt a kérést, hogy ne jöjjön szembe az egyetemen, mert az nagyon evidens megoldás, azt sem tudták sokan megoldani, de semmi baj. Azért, ha megnézzük egy átlagos ZH-n az 50%-ot, semmiből nem sikerült elérni, tehát ez az előkészítetlen ZH, ez nem sült el jól, semmi baj, ezért volt előkészítetlen. Még egy dolgot hadd mondjak el, ez a bizonyos a kitolás kérdés, ha emlékeznek arra, hogy egyharmaduk azt mondta, hogy magukkal ki van tolva. Ez azért jó válasz, mert hülye kérdés volt, ugyanis névvel oda kell írni, hogy igen, velem kitoltak. Már maga a kérdése volt jó, hiszen kitolt ki velem. 100 tanárral találkozhattak már addig, mind hülye volt, mind ki akart tolni velem, mind sokat azért adott sok feladatot. Ez egy buta kérdés volt, azt kellett volna ráírni, ez egy buta kérdés. Ketten tették meg. Ketten. Azok nagyon udvariasak voltak, akik azt mondták, hogy nem, és nyilván magukba mélyedtek, hogy lehet, hogy tényleg nem azért sok a feladat, és ezt próbálom önöknek elmagyarázni. Nem azért adunk sok feladatot, hanem azért majd, amit most az órán elmondok. És az is jó válasz volt, aki azt mondta, hogy nem. Valószínűleg én is kiskoromban kicsit balhésen visszaválaszoltam volna, hogy nem. Vagy igen, velem kitolnak, mert akkor visszadobja a labdát nekem, hogy akkor most mi is van, mit kell ezzel csinálni? Ez egy tök érdekes dolog. Még egyszer mondom, bármit válaszoltak, jó válasz volt. Ezért az a 100%-os teljesítményük, amire a kitolás kérdésre válaszoltak. De ez egy kicsit bonyolultabb volt. Ez a kérdéssor ugyan nagyon lazának látszott, de azt szerettem volna megtanítani még egy kicsit, vagy arra szerettem volna rámutatni, hogy minden kérdésben, főleg a közismeretiekben, onnan kezdődik, hogy van egy információs bázis. Ez vagy igaz, vagy nem. Hát van egy alapinformáció. Ezt az információt azután elkezdjük értékelni. Hogy ez jó vagy sem, tetszik, nem tetszik, stb. Stb. Ebből az információból és ennek az értékéből van egy durva dolog, és ezt már akkor ilyen hegyesen rajzolom, ami tilos. Ez az úgynevezett szándéktulajdonítás vagy attribúció. A pszichológiában így hívják. Ez azt jelenti, hogy valakinek ebből az információból és ennek az értékéből valami szándékot tulajdonítunk. A hallgatók elfoglalták az egyetemet, mert mind gonosz törpe, és szét akarják hordani a padokat. Értik ezt a egyébként nagyon rossz érvelést? Egy meglévő információból, annak már egy szubjektív értékeléséből, egy teljesen szubjektív, be nem következendő, vagy valószínűséggel sem leírható eseményt hoznak létre. Nézzék meg a társadalmi vitákat, amelyek most folynak mindenféle ügyben, főleg mondjuk a művészeti értelmiség, vagy az építészeti értelmiség tekintetében. Így keletkeznek a legendák. És még egyet, amikor tudjuk, hogy a másik mit akar csinálni, ami nem igaz feltétlenül, akkor utána azt is megmondjuk, és ez a legdurvább, ezt hadd rajzoljam egy vörös csillagba bele, megmondjuk a tutit. Mindenféle értékelés, érvelés és izé nélkül azt mondjuk, de az a jó, hogy én meg fogom mondani a tutit maguknak, hogy miért kell sokat tanulni. De megpróbálom ezt a láncot elkerülni, és logikusan azt mondani, hogy az információ, annak az értéke micsoda, abból nekünk mi a szándékunk, és azért kell sokat tanulni, hogy. Ez egy logikus érvelés. De amikor ezek a szálak megszakadnak, nézzék meg majd azokat a vitákat, amelyeket most folytat a társadalom, ezek a szálak sokszor szakadnak így meg, és sokszor az érzelmek felülírják a racionális, normális vita logikát. Ezt csak azért mondtam, mert a kitolás kérdésnek a hátsó szándéka ennek a bemutatása volt tulajdonképpen. És végül a rajz. Mici Macka és Malacka barátságára. A barátság elvont fogalom. Én egy égő erdőt rajzoltam volna fel, egy lángoló erdőt. A lángoló gitárokat is felrajzoltam volna, de az egy kicsit túl elvont. Kétfajta rajz született, van, ahol megjelent Mici Mackó és Malacka, azok nagyon aranyosak voltak és tök jók voltak, és ez az úgynevezett architektúr párlant, vagy a leíró, vagy mesélő építészettel azonos dolog. Amikor a ház traktor alakú, mint a lvovi traktorgyár, hogy a madarak is lássák fölülről, hogy az egy traktorgyár, persze a német gépek is lássák, hogy ott nem tankokat gyártanak ám, hanem traktorokat. Ezt hívjuk beszélő építészetnek. Ennek az analógiája az, ha Malackát és Mici Mackót direkt lerajzolják, és az ő barátságukat egy szívvel jelképezik. Na, amikor valaki két egymásba fonódó szívet, vagy lerajzolta azt a jellegzetes Malacka-Mici Mackó pózt, ugye, hogy is van ez? Igen. Tehát Malacka és Mici Mackó barátságát így jellemezte, akkor ugye ez egy áttételesebb, hosszabb barátságnak egy kiteljesülését akarta szimbolizálni valószínűleg. ez is a barátság egy nagyon magas szintű formája. És ezben is benne van minden, pedig négy vonal az egész. Kell-e, eljutnak-e olyan szintre majd egyszer, és itt a kreativitásról és a szándék, vagy az asszociációs képességről kell majd beszélnünk, és ezért kötelező olvasmány Csíkszentmihályi Mihálynak a Kreativitás című könyve. Eljutnak-e egyszer odáig, hogy a forradalmi szoborhoz nem kell puska, gyerek sapkában, és nem kell hozzá orosz tank. És nem kell kutya, az még fontos esetleg, forradalmi kutya. Nem kell. Tessék szíves lenni, absztrakt módon gondolkodni sok mindenben, mert hogy maguk azért értelmiségiek, hogy sokkal áttételesebb, mélyebb gondolkodást mutassanak, alkossanak majd a munkáik során, mint egy átlagember. Menjünk tovább, összegzés. Tehát én úgy gondolom, hogy egy absztrakciós attitűd mentén kell optimalizálni a divergens frontline trendeket. Honnan vettem ezt az idézetet? Yes! Ki volt az? Helyes. Minden órán kapnak majd a bullshit generátorból, és akkor látom, hogy figyelnek-e, amikor kisasszony elkerekedett szemekkel nézett rám, akkor éreztem, hogy ez szíven ütötte. Hülyeségeket lehet egy csomót a bullshit generátorból szerezni, nézzék meg a... Tehát, de komplett, én tudnék önöknek komplett management prezentációt ebből, de nem fogok, ezt csak azért mondom, hogy összegezni, mindenki összegezze a tapasztalatait, és köszönöm, hogy megírták ezt a dolgozatot, egyben egyébként mi lesz, katalógus is lesz belőle, és lehet, hogy a jövő héten is felteszek ilyen furmányos kérdéseket önöknek, és mindig kételkedjenek abban, hogy direkt módon kell-e válaszolni ezekre, vagy sem. Még egyszer mondom, az sem volt jó, aki elmagyarázta nekem a kérdéseket, hogy milyen hülyeségek, és nem válaszolt rá. Én tudtam, hogy milyen hülyeségek, azt nem kértem, de ő rontotta az önök statisztikáit egyébként, aki ezt megtette. Természetesen fiú volt. Rögtön mondom. Órák! Ugye velem ötször fognak találkozni. Először beszéltünk egy kicsit az alapelvekről, ma is ez lesz. Ezt az előadást, ami az építészmérnök szakmatörténet, ezt áttesszük márciusra, és előtte a beruházás tervezés alapjaival fogunk foglalkozni. Egészen azért az építészettörténet, vagy bocsánat, szakmatörténet és az építész szerepe a beruházásban, ezért szeretnénk meghívni egy külsős előadót, de még nem beszéltem meg vele, illetve nem tudtam elérni őt, ezért ezt tegyük hátra. Egyébként lesz maga a beruházás tervezéssel kapcsolatos blokk, itt 4 előadás lesz, projektmenedzsmenttel kapcsolatban 2 előadásuk lesz, közte március 15-e. Lesz egy térbeli és időbeli tervezési blokk, itt külsős előadók, illetve P. Matilla lesz az önök tanára, és költségtervezésben pedig Kluiber és Huszár tanár urak fognak önöknek nagyszerű előadásokat tartani. Tehát úgy osztottuk be, hogy mindenki arról beszél, amihez megpróbál érteni igazándiból. Ez is egy ilyen összművészeti farsang lesz ez a dolog. Ami a kötelező olvasmányokat illeti, van a neten egy beruházás tervezési jegyzet, még nincs. Leszedtem róla, mert még be kell fejeznem néhány dolgot benne, még néhány napnyi munkám van rajta, de amikor ZH-kat kell írniuk és dolgozatokat, akkor meg lesz. De egyébként Szőnyi tanár úrnak a költségtervezés jegyzete, Neszményinek az időtervezése, a Görög tanár úrnak vagy-vagy a projektmenedzsment jegyzetei, illetve Csíkszentmihályi Mihálynak a Kreativitás című könyve, ezek a kötelező olvasmányok, ezeket vizsgán kérni fogjuk. A ajánlottak Hajnal tanár úr, Takács versus Hausmann Alajos, Herbert Simon, Malcolm Gladwell, ezeket nagy szeretettel, de órán mindig fogok ajánlani egy-két könyvet, ami ezekre vonatkozik. A neten látni fognak egy ilyen honlapot, ez a honlap címe, az aktuális kurzusokban az építés-beruházás kivitel 2-2012-t találják meg, arra rákattintanak, és feltárul a csoda. A holnap. Visszamegyünk a Engedjenek meg egy kis bevezető előadást beruházás ügyekben. Már eddig még mindig bevezettük magunkat. Ezt nem én rajzoltam, hanem egy... Tudják, hogy ez melyik rajzos könyv? Megvan valakinek? Ez egy nagyon híres rajz mintakönyv. Ez a Bridgman. Aki rajzzal foglalkozott már, szabadkéri rajzzal, ez az egyik kötelező olvasmánya. Majd ebből hoztam néhány példát, hogy kedvet csináljak. Ugyanis Mici Mackó és Malacka barátsága azon kívül, hogy az absztrakciós készségnek sokszor nem a legmagasabb szintjén született meg, azon kívül a rajztudásukat is, hogy mondjam, egy ellenfénybe próbálta beállítani. Azt kell, hogy mondjam. Tehát nem világított rá ennek a mélységeire, jó, hogy kevés idő volt, de azt szokják meg, hogy sok mindent rajzban sokkal könnyebb lesz elmondaniuk. Ez lehet egyszerű szerkezeti dolog is, sőt, abban inkább, de lehetnek elvont fogalmak is, amelyeket majd le kell rajzolniuk a megrendelőnek, például amikor a gyerekének lerajzolják Mici Mackó és Malacka barátságát, hogy nyugodtan tudjanak tárgyalni közben az épületről. Nos, ez egyszer minden a tiéd lesz, mondta a gyalog galopban az ifjú királyfi. Kinek van meg ez a jelenet? Hogy folytatod? Mit kérdez a királyfi? A függöny. Igen. Ezt a függönyt szeretném elhúzni a beruházások elől önöknek, hogy ne azt lássák, ami a felszínen van, hanem megkapargatjuk a mélyet. Ehhez mesélni fogunk. Háború. Ajaj. Ez egy japán szigeten, egy ideiglenes repülőtér. Az úgynevezett békaugrás hadműveletben, 44-45-ben el kellett foglalni Japánt. Nagyon sok érdekes film, többek között a kedvenc színészünk, akit úgy hívnak, hogy, és rendezte az Iwo Jima és a Levelek Imojimából című filmet. Clint Eastwood, igen, aki egy nagyon kiváló művész. Szóval Clint Eastwood is eposzt fogalmazott meg erről. A lényeg, el kellett jutni Iwo Jimáig, mert, és ez csak úgy lehetett, hogy a kicsi szigeteken békaugrásokat végzett el az amerikai hadsereg. Azért kellett Iwo Jimáig, mert onnan már bombázható volt Japán, és azt tudták, hogy ahogy Japán bombázható, le fogják tenni a fegyvert. Egyébként nagyjából ez meg is történt. Ez egy sokkal rosszabb hadszíntér volt, mint az európai és az orosz összességében. Nagyon kegyetlen harcok folytak. A Zöld Pokol című könyv szól erről, akit írt, nem tudom, vagy a Vékony Vörös Vonal című film. Látom a lányok tekintetében a különös érdektelenséget, de nem baj. Az történt, hogy az amerikai légierő lebombázott egy szigetet, a tengerészgyalogosok megpróbálták elfoglalni, újabb repülőtereket telepítettek arra a szigetre, hogy a következő szigetet újra tudják bombázni, hogy azt újra el tudják foglalni. Nagyon egyszerű, sematikus lépés volt, több százezer fiatal amerikai életébe került. Az volt az érdekes, hogy az amerikai hadsereg egy komplex rendszer. Miután előre haladtak, jöttek utánuk a kiegészítő csapatok, például a kihallgatók, akik között nagyon sok pszichológus volt, meg szociológus. Azt vették észre, hogy amikor ez a tűzfüggöny tovább gördült szigetről szigetre, előbújtak a benszülöttek. Én nem a Bridgman könyvből rajzoltam, ez látszik, ezt gondolom. Előbújtak a benszülöttek, és az egyébként ideiglenes repülőtereket, amiket vittek tovább, megpróbálták újra fölépíteni. Csináltak maguknak kifutópályát, fölépítették újra a barakkokat, sőt, póznákat csináltak, minthogyha az éjszakai leszálláshoz a villanyfények meglennének, és ilyen tököket, meg kókuszdiókat raktak lámpaként a póznákra. Magyarul megépítették a teljes repülőteret. Miért? Mert azt gondolták, hogy ha a repülőteret újraépítik, akkor majd jönnek a repülők is. Esetleg még táncolnak is hozzá, mint az esőnél. Jönnek a repülők, és a repülők hozzák a csokit, a banánt, az olyan konzerveket, amit még sose ettek, olyan ruhákat, amelyekben még sose jártak. Tehát úgy gondolták, hogy akkor lesz gazdagság és jólét újra a szigeten, ami egyébként megvolt az amerikaiak ott tartózkodásakor, akkor lesz az a bőséges jólét, hogyha újraépítik a repülőteret bambuszból. bambusznádból. Állítólag felépítették még az őrség tornyát is, amit természetesen vittek tovább az amerikaiak, de bambuszból csináltak őrtornyot is. És várták a repülőgépeket, amik sose jöttek el. Ha mi felépítünk egy olyan épületet, amiben várjuk az embereket, mondjuk az építészeti, nem azt mondom, kit ne bántsak meg, a magyar építész oktatók nyugdíjas otthonát. Már erre pályázom. Ez. Akkor biztos, hogy minden építész oktató oda megy nyugdíjasként? Ha felépítünk egy erdei iskolát, akkor biztos, hogy özöllenek az emberek az erdei iskolába? Ha kikapcsolják azért, megkérdezem, hogy a stadiont építünk, akkor mindenki becsre fog járni. Igen, erre ez a helyes válasz. Tehát nem mi határozzuk meg azt, hogy hova jöjjenek az emberek. Nem az épületek generálják az emberek igényeit, fordítva kell ennek működnie. Minden építészet és minden építés akkor jó, ha valós vagy jól tervezhető társadalmi-gazdasági igényeket elégít ki. Ez a tanulsága egyébként Richard Feynmannak, aki egy kiváló fizikus és állati jó dolgokat ír a természettudományokról, sőt a társadalomról is, a Felfedezés öröme című könyvében vettem ezt a példát. Ezt megfogalmazza Bruce L. Sopp is, bocsánat a rossz angol kifejezésért, vagy kiejtésért, tehát Bruce L. Sopp megfogalmazza a Merre tart az építészet című művében, ami a legprovokatívabb építészeknek szóló könyv, amit valaha írtak. Az ember szeretné széttépni és ugrálni rajta, de annyira érdekes, hogy ezt csak a végén próbálja majd megtenni. Úgyhogy ezt ajánlom szíves figyelmükbe. És itt ő ugyan a modernistákról ír, de általában a kortárs építészetről is elmondható, hogy sokszor saját magukkal és az elméleteikkel foglalkoznak, és nem azzal, hogy az emberek számára mi a jó, és mit várnak az emberek az építéstől és az építészettől. Ez egy érdekes dolog. Mondja Bruce bácsi, tehát ezt mondjuk úgy, hogy ez egy tudományos megállapítás. Vessünk egy kicsit számot azzal, hogy miért nem jó építésznek lenni. Ha nem késtem volna el, akkor megírattam volna magukkal azt 4-4 pontban, miért jó és miért nem jó építésznek lenni, de mivel nem helyes helyre hozták le a kulcsot, ez a magyarázkodás része, ezért elkéstem, elnézést kérek. A mérhető és a mérhetetlen az, amit keresünk ebben. Ha valaki Lincsi Apátot olvas, nagyon jól látja, hogy hogyan gondolkodnak a keletiek a mérhetetlen dolgokról. És az a rossz az építészetben és az építésben, hogy nagyon nehezen mérhető ennek a teljesítménye. Mert az építészeti minőség fogalmát azt leginkább Kalambó hadnagy feleségéhez lehet hasonlítani, akiről tudjuk, hogy van, de nem tudjuk jól leírni. Mert hogy senki se látta. Van, működik, és nyilván Kalambó sikereinek ő az egyik kovácsa, hiszen annyit hivatkoznak rá. De nem tudjuk, hogy micsoda. Melyik együttes, aki, ennek van egy vulgárisabb változata, és a tavalyi évfolyammal megállapodtunk, hogy az építészeti minőséget egyszerűen Alice-nek tudjuk titulálni. Igyanis a bizonyos dalban, amit most nem énekelnék el önöknek, tudja valaki a refrént? Csak a kezdőket, betűket írtam fel. Who the is Alice? Ugye ez a... Úgyhogy gyakran konzultációkon meg tudunk állapodni abban, hogy egy házban benne éle Alice, vagy látogatja-e, mert akkor az egy minőséget jelent valójában. De igazándiból nagyon nehéz megfogalmazni, hogy kicsoda is ő. Vannak nagyon sok kísérlet van erre. Például Pálfi tanár úr múltkor nyilatkozott az egyik az építész fórumon, és ő egyértelműen megfogalmazta, hogy ezt a kérdést az idő dönti el. Nem tudunk jól válaszolni a napjainkban arra, hogy valami építészetileg minőségi vagy sem, mert mindig az idő az, aki ezt kilúgozza, és ez egy nagyon jó gondolat, csak minket ebben a pillanatban és ebben a helyzetben, mondjuk egy tervzsűrinél, vagy az önök komplex és diplomatervények megítélésénél nagyon nehezen igazít el ez a dolog. Bár önök szeretik ezt az időt legalább egy héttel vagy kettővel meghosszabbítani a beadásoknál, de ez még nem az az idő, ez még rövidebb idő, ez még nem az érés ideje. Ugye azt tudjuk, hogy nagyjából a kortárs építészetet sokszor utasítja el a közvélemény, nem feltétlenül és nem mindig. Ugye pont erre szerettem volna a Louvre példáját hozni. Amikor megépül és használni tudják, de a Bobburg is ilyen, akkor az jó, szeretik az emberek. Illetve látjuk, hogy hogyan lehet egymás ellen hangolni a közvéleményt és az építészeket, illetve építészek csoportjait, főleg, hogyha kevés a munka. Nézzék meg azokat a bizonyos blogokat, amelyek egymás szídásában nagyon komoly erényeket tudnak felmutatni. Láttok már olyan blogot, ahol ügyvédek szídják egymást? És egymás teljesítményét? Vagy olyat, ahol orvosok? Három liberális foglalkozás van a nyugat-európai terminológia szerint, ügyvéd, orvos, építész. Ebből kettőnek farkasa, vagy nem, senki. Ez amikor a libák ülnek, de úgy azt nem mondom el, mert az... Amikor a libák ülnek, és kevés a vízfelület, és kevés a hal, amikor liba libának farkasa, ugye ez egy nagyon érdekes helyzet. A Feneketlen tónál láttuk ezt. Milyen az, amikor liba libának farkasa a hidegben? Ez lehet sokszor a hidegben, az építészekkel is. Túlképzés van, kínálati piac, ezt látjuk. A nemzetközi verseny teljesen egyirányú, mert, és ezt majd az építészek, illetve a versenyekkel kapcsolatban kicsit bővebben kifejtem, most csak annyit hadd mondjak el, nem indulnak egyenlő feltételek. Ez egy legenda, hogy az önök feltételei pont ugyanolyanok, mint nyugat-európai versenytársaiké. Ez nem igaz. Nincs egyenlőség a versenyekben. Hiába mondják azt a liberális gondolkodók, hogy a verseny az mindent megold. Nem így van. A központi irányítás se old meg mindent. Nyilván a kettőnek egy értelmes egyensúlya az, ami lehet. E tekintetben egyébként a Magyar Építészkamarának nagyon jó újításai vannak, és a tervezési verseny megújításán éppen most dolgoznak. Egyirányú nemzetközi verseny, tengeralattjárós túlélési százalék 40 ezer második világháborús német tengeralattjáró katona ment ki a vizekre. Hányan jöttek vissza? 30-valahány ezer veszett ott. Tehát minden önök mellett áll. Ennél csak a partraszállás volt rosszabb, amikor az egyik vidám fickó úgy fogalmazott: emberek, fogjanak kezet egymással, nézzék meg a szomszédjukat, utoljára tehetik meg, mert a két szomszédjuk közül az egyik meg fog halni holnapra. Ezzel biztatta a katonáit. Ugye nem így veszik, amikor mi azzal biztatjuk önöket, hogy itt a munkanélküliség, és el kell kezdeni a tapasztalataikat, a tudásukat kiszélesíteni, és nem csak a tervezésben gondolkodni, mert a tervezésben tengeralattjárós túlélési százalékuk vannak. 40 ezerből 38, van, aki tudja a pontos számot? Érdek. Nagyon rossz arány volt, tehát gyakorlatilag vagy 33, vagy 38, gyakorlatilag nagyon rossz. Pont ugyanennyi az esélyük arra, hogy önök nemzetközileg elhíresült, jeles építész férfiak és nők legyenek. De nem baj, meg kell próbálni, ezzel nincs semmi baj, de annyi minden más értelmes, szép dolog van az építési folyamatban, erről majd beszélünk a különböző szakmáknál, hogy érdemes azon gondolkodni már most, hogy mit tanuljanak hozzá, mi az, amiben kiegészítsék az ismereteiket, és mi az, amiben jobban elmélyedjenek. A tervezés az a legszebb dolog, amit tanulhatnak, ez kétségtelen, a legkreatívabb. de van egy tenger alatt járós túlélési százaléka. Hogy ez az anyagi helyzetükben is meglátszik, és az építési piacon való kiszolgáltatottságukban. Erről majd beszélek később, hogy miért van az, hogy sokszor az építtető jobban bízik a kivitelezőben, mint a saját építészében. Nagyon egyszerű, a kivitelezőnek vannak sok százmillió forintjai vagy hitele, a tervezőnek pedig nincsen. Ezért sokkal több munkával, személyes hozzáállással kell azt a anyagi hátteret pótolni, és ezzel megszerezni az építető bizalmát, mint amit a kivitelezők megtehetnek. Rendszertelen munkavégzés, nehezen programozható tevékenység, ugye erre önök büszkék szoktak lenni, de ez nem jó, ezt én is mondom. Én sem tudok rendszeresen élni, és jól megszervezni az életemet, de én legalább nem vagyok rá büszke. Én egy kicsit szégyelve mondom ezt. Nem jó az, hogyha éjszakázni kell, és az utolsó pillanatban kell leadni mindent. Tönkre mennek önök, a családjuk. Ez nem egy normális élet, nem dicsőség. És végül egy kemény egyetemi élet, itt a könycseppeket ugye magam ejteném el, mert nem hiszik el, hogy soha ennyi idejük nem lesz, mint ami most van. Azt gondolják, hogy nem így van, de így van. Ez rossz hír. Soha ennyi idejük és energiájuk nem lesz, mint amit most kaphatnak, szerezhetnek maguknak. A társaságnak mindegy kétharmada ezt meg is tette, tehát ő ebben az órában időt szerzett magának, és úgy gondolta, hogy nem kell ezt a tökéletlenséget végighallgatni. Ez is egy módja, de nem biztos, hogy a jó módja. Mégis miért vagyunk itt? Mert jól választottak. Ez a legszebb hivatás, amit szerintem ma, még ma is Magyarországon is egy értelmiségi elláthat. Ennél komplexebb, érdekesebb, sokoldalúbb, kreatívabb, ugyanakkor száraz tényeken alapuló, menedzsmentet igénylő, ugye szitokszó, pénzről szóló, ez a másik szitokszó. Nincs még egy ilyen foglalkozás, ami ennyire komplex lenne, mint az építés és az építészet ezen belül. Úgyhogy nagyon jól választottak, és higgyék el, meg fogják találni a boldogulásukat bárhol, bármikor ebben. Ne is gondolkodjanak arra, hogy mást, vagy abban, hogy mást kell csinálniuk. Ne menjenek el színésznek, ne menjenek el tévébemondónak, nem kell, semminek ne menjenek el. Ez egy tök jó szakma. Ezt csinálják. Hiába vannak sokan, akkor dolgozzanak együtt, akkor építsenek többet, győzzék meg a politikusokat, a finanszírozókat, hogy többet kell építeni. De nem szabad ezt itt hagyni, mert egy fantasztikus dolog az építés és az építészet. És higgyék el, hogy azért van, mert nagy hatásuk van az emberekre. A törött ablakok, amiket beüvegeznek, és utána kisebb lesz a bűnözés az adott területen. A New York-i metró, amit egy rendőrtiszt vett át, és addig fényezte a metrókocsikat belülről, inkább nem jártak, de nem indulhatott el ilyen tegelt, befestett metró a nap elején. Ugye mindig kifestették a metrókat, éjjel jöttek a fiúk, beszivárogtak az alagútba, és befestették. Ezt a játékot 3 évig játszották, és végül a New York-i metró nem csak szép lett, de biztonságos is lett attól, mert az emberek fellázadtak ez ellen, és maguk tették biztonságosra saját metrójukat, mert idézőjelben építészeti vagy környezetformálási eszközökkel a saját közös pszichéjüket, tudatukat tudták átalakítani, úgyhogy mindenki számára jó lett. Bill Joy, aki a Sun Systemet alakította, azért lett az MIT-n nagy tudós és doktor, mert minden nap át kellett mennie, valami miatt talán arra ment kajálni, de minden nap át kellett mennie azon a termen, ahol vagy a szomszédban üvegfal mögött a komputeresek dolgoztak. Annyira megtetszett neki az a dolog, ott ülnek a gépek előtt, mindenféle érdekes izé volt, hogy elhatározta, hogy ő is ezt fogja csinálni, kamaszként elhatározta, elkezdett programozni, bekéreckedett hozzájuk, nem szégyelte magát, hogy ő még kicsi és nem tud programozni, elment, bekéreckedett, csinálta, és egész életében programozott, és megalkotta a Sunt, ami ugye egy kiváló operációs rendszer, és gazdag ember lett ebből, és kiváló tudós. Itt a legjobb építészektől tanulhatnak, ez valóban igaz, ugye azok az, akik szembe jönnek a folyosón, akiket nem kellett volna leírniuk az élők közé, mert hogy élnek, tehát evidenciát nem írunk le. De azok a legjobb építészek, és nagyon szeretnek bejönni, a külsősök is órát adni, ők is kiválóak, és annyit érnek, amennyit önök ki tudnak hozni belőlük. Minden tanáruk annyit ér, én is. Ha belőlem keveset tudnak kihozni, akkor kevés lesz. Mindig ez egy interakció, amiben önöknek ugyanolyan fontos szerepe van, mint a tanáraiknak. És ha nem nyaggatják őket, vagy nem csesztetik, vagy nem kérdeznek értelmeset, akkor nem fognak értelmesen válaszolni, vagy nem fogják viszont nyaggatni és csesztetni magukat. És ebből a nyaggatásból fog eredmény születni. És itt van a legnagyobb esélyük, hogy híres festők, médiaművészek, színész fejedelmek legyenek, ugye Latinovics Zoltánnak gondolva, sportriporterek. Van most sportriporter? Nem tudom, hogy van-e most építészek között, de popsztárok és felszolgálók is lehetnek. Azt tudják, hogy az amerikai színészek jelentős része, amíg nem kapta meg a szerepét, addig felszolgálóként rohangált Miami Beach, Sunset Boulevard, nem tudom én hol. És várták, hogy megjöjjön az igazi producer, akinek a tükörtojását úgy tudják letenni, hogy egyből látszik, hogy ővé lett a főszerep. De előtte egy kis ungi-bungi, ahogy ezt a... Ismerik a viccet? Nem feltétlenül, ez nem így van. Sokan... Ugye ott valóban a tehetséget választják ki. Nézzék meg azokat a csodálatos színészeket, akiket akár Hollywoodban is, ugye nem illik szeretni, de fantasztikusan játszanak. Például Sir, ki volt a bárány, aki hallgat? De nem, a farkas volt. Anthony Hopkins, ugye. Ő nem hiszem, hogy volt felszolgáló, tehát az nem az a tipikus életút, de higgyük el, lehet, hogy kiállítás rendező volt, vagy hordár. Azt akarom mondani, hogy ha valami kitérő van a pályájukon, akkor se feledjék el, hogy önök építészek, és ezt a hivatást kell gyakorolniuk. Bármilyen módon is, amikor még felszolgálók lesznek, vagy hordárok, akkor is gondoljanak arra, gyakorolják, nézzék, vegyenek részt a közéletben, nagyon fontos ez. Mi a titka? Gyorsan elmondom, aztán tartunk rövid szünetet. Mi a titka, hogy valaki, ezt lehet, hogy a... Nem, most mondom el. Ezt most mondom el. Kibírják egy kicsit? Bírják egy kicsit, jó? Más egyetemek, nem a miénk, nem. Más egyetemek hallgatói tervéből engedjék meg, hogy idézzek. Kőbánya, valahogy le lehet jönni, kilátó, ide ki lehet jönni a kilátóba. És lehet azt látni, amit itt látunk. Ez egy jó terv egyébként. Nagyon érdekes koncepció. Tehát a mélység... Ne. Maguk félreértik ezt. Itt a mélység és a magasság relatív voltáról, a mozgás megéléséről beszélhetünk, az ellentétek vonzák egymást, valami bekerül valahová, tehát nagyon sok dolog az, ami ebben filozófiailag megnyilvánul. Az egyik kedvencem a falu. Bejövünk idáig kocsival, ez egy Mercedes, csak egy kicsit, ez a design változata, hogy hívják-e, tanulmány autó változata. Csak azért rajzoltam kicsivel, még titkos, még nem hozhatjuk. Meg kell állni, majd meg lehet közelíteni gyalog, mint egy másfél kilométeres sétával, ahol itt már elkezdődik a mocsár, az úgynevezett látogató központot. Ami egy épület, ami így áll a lábakon, be lehet jönni. Van benne egy kávéautomata, van benne néhány, így élnek a mocsárban a népek, így élnek a mocsári állatok című. Ez fontos, mert ugye tudják, hogy élnek a mocsári állatok? Itt meg lehet nézni. És És de a kedvencem, ezt hadd rajzoljam pirossal, hogy itt ide ki lehet ülni, ez üvegből van, és így kicsit ki, és vannak ilyen nagy puffok, ezek a vizétölté, perli gyöngyel töltött puffok. És akkor itt ki lehet ülni, és figyelni, én most itt lerajzolom a kiülésnek a mozdulatát, ki lehet ülni, és figyelni a különféle állatokat, itt ahogy a halak feldobják magukat a vízből, repkednek a madarak, stb. Stb. És ez ugye mind heavy módon egy mocsárban. Ez látogatóközpont, turisztikai látogatóközpont. Hogy toljuk el a nagymamát innentől idáig kérdést, ezt nem mondja meg feltétlenül, de képzeljék el, hogy mindez április 14-én csütörtökön, délután 2:30-kor mi történik ebben? Mindegy, ez a terv is megvolt. Multikulti ház a 8. kerületben. Többszintes ház, kicsi hátsó kerttel. A hátsó kertben zenkertet lehet berendezni. A 8. kerület közepén, tehát ugye a heavyben. Zenkert, stílusos a japán tea szint, kínai sejemfestés, maláj harci dobok, mi van, ami még messze van és működ? Indiai füstölők és teaház, ezek így egymás fölött, és irodák, és izé a személyzetnek. 8. kerületben. A kérdés nem az, hogy ezt meg lehet csinálni, mert ez jó, ezt meg lehet csinálni. Megkérdeztük a ifjú védőt, hogy kinek gondolta ezt ottan. És azt mondta, és ez az igények ismeretének teljes spektrumát felöleli, azt mondta, ezt olyan a munkából hazatérő anyáknak próbálja néhány óra pihenésre használni, mert tudom, hogy miért mondta, de tudom, azok az anyák, akik hazatérnek a munkából, azok itt választhatnak magának egy olyan kulturális közeget, ahol néhány fél órára, órára kipihenhetik magukat, hogy mi alatt az otthoni robot elkezdődik, mert az van, azelőtt ők itt egymással és idegen kultúrákkal kipihenhetik magukat. Ennek a kulcsa, ez a hölgy volt, hölgy, kifejezetten hölgy, tehát a magyar anya. Tudom, miért csinálta ezt, hát kompenzálni akarta a magyar pasit. Bemegy a kocsmába, mielőtt otthon elkezdődik a buli, azelőtt jó, berugunk, és akkor utána ezért. Nem ilyen egyszerű az élet, nem járunk kocsmába, magyar férfiak, vagy nem mindenki jár kocsmába, mint ahogy nem mindenki ilyen vagy olyan. Sokféle a dolog. Ja, itt elfejtettem felrajzolni a kedvenceimet. Tudják ezek mik? Yes! És engedjék meg, hogy egy haláli jó tervet mutassak még be önöknek, aztán szünet. Semmiben vagyunk, itt vagyunk a semmiben, és a semmiből jön egy földút valahogy, de valahova beköt, tehát van valami izé, és akkor itt meg lehet állni kocsival, és van egy mondjuk egy kicsi irodaépület, ez nagyon jó, és itt vannak a kutyák, és kóborkutyák és macskák. Illetve ők nem itt vannak, itt az emberek vannak, ők a kennelek itt vannak, az állattartó ketrecek, létesítmények, tehát az állatházai. A kettő között van egy földbe mélyített, nem nagyon, csak egy olyan fél egy méteres földbe mélyített medence. Tudják, miért van ez? Folyamatterv. Ha jön valaki a családjával és szeretne egy kiskutyát, ugye képzeljék el, hogyha ez nem medence lenne, hanem egy izé. Kihozzák a kiskutyát, és elszalad világgá. Ezért berakjuk őket a medencébe, mert kontrollált a mozgásuk. És lehet innen nézelődni, itt lehet nézni, és ki lehet választani, hogy melyik kutyát fogom hazavinni. Na de ez még nem minden. Ha valakinek van egy alternatív út, ugyanis ez a központ tudja kezelni az elhullott állatokat is, itt is sok állat hal meg. Bocsánat, én nem szeretem az elhullott állatot, nekem is volt kutyám, azok nem elhullanak a kutyák, ugyanúgy meghalnak, mint a macskák. Meghalnak az állatok, szegények sok minden okból, őket kezelni kell, ez a kezelés az azt jelenti, hogy elégetik őket egy krematóriumban. Ez normális, itt van a krematórium, és utána el lehet őket temetni. És ez egy szolgáltatása ennek a telepnek, hogyha valakinek elhullik a meghal a kutyája, akkor itt normális, tisztességes körülmények között el tudja temetni, előtte elégetik és eltemetik. Mi ebben az ideológia? Mert az érdekes volt, hogy biztos, hogy egy helyre kell ezt, vagy nem kéne elválasztani ezt így, vagy valami. Nem, mondta a jelölt, mert ha valaki jön, hozza a meghalt kutyáját, itt le tudja adni és el tudja temetni, de ugyanezen az úton visszafelé már tud választani egy újat. Goppá! Ez nem az ő hibájuk, ez a mi hibánk. Ezeket a terveket, és bocsánat, ezek nem valós tervek voltak, ezeket egy kicsit, mondjam úgy, hogy kifényeztem. Az alapjuk ez volt, és a válaszok egy része is ez volt, amit mondtam, de én szándékosan egy kicsit elsúlyosbítottam ezt a dolgot. Ez például nagyjából igaz volt ez a válasz. Nem az önök hibája, hogy nem ismerik az épületeket és az épületek életét, és nem tudják megmondani, hogy milyen program szerint kell működniük, mert én nem tanítom meg például, mert nekem lenne egy olyan feladatom ebben a tárgyban, hogy elmondjam, hogy hogyan kell programokat írni. Lesz róla 5 percig szó, és akkor utána vége. Ezek egyébként jó tervek. Ez egy szép ház volt, kifejezetten jó. Én Miss Örjöngő vagyok, vagy hogy mondják ezt. Ez egy kifejezetten jó Miss-es ház volt. Nagyon klassz szerkezetek voltak benne, állati jó volt építészetileg. Nagyon szép dizájn volt ehhez. Ahogy itt hullámoztak a izék, tehát ez mind nagyon jó volt. Tehát építészetileg értékes megoldások születtek. Jó válaszok születtek rossz kérdésekre. És ez nem a hallgatók hibája, és ezért nem szabad cikizni senkit. Ebben is van, de tényleg ebben is, a hülyeség ellenére ebben is van egy csomó érdekes dolog. Én lehet, hogy megmásznám. Csak azért, hogy sportból, vagy bármi. De az viszont tény, hogy ezek jó tervek, és például ennek a tervnek a kő felhasználása, hogy hogyan rakja a köveket, és hogy hogyan használja fel épszerek, statika szempontjából, kifejezetten jó lehet. Tehát jó választ ad, csak a kérdés nem jó. Kell-e ez az embereknek? Ugye ez a kérdés. És ha ezt a kérdést nem tudjuk jól megválaszolni, és a óra második felében ezeket a kérdéseket fogjuk felsorolni, ha ezeket nem tudjuk jól megválaszolni, akkor lehetnek jó válaszok, csak rosszak a kérdések. Ez magyarul azt jelenti, hogy lehet az építészet, vagy az építészeti megoldás jó, ha önmagában egy beruházás nem jó, akkor az építészeti megoldást is háttérbe fogja szorítani. Tehát elsősorban ahhoz, hogy jó építészetet tudjunk csinálni Magyarországon, jó beruházásokat kell csinálni, ebben akarunk majd önöknek segíteni a szünet után, amit engedjék meg, hogy csak egy 10 perces legyen, tehát félkor kezdjük újra, jó? Én szívesen vetítek önöknek egyébként a szünetben, mehetnek amerre látnak, de a szünetben vetíteni fogok valamit, úgyhogy azt... Hát akkor engedjék meg, hogy folytassam. Ugye arról beszéltünk, jó tervek, de rossz beruházások, és csak kettő együtt hat, kettő együtt működik, ezért szeretném megosztani önökkel a titkot, hogy mitől lesz jó a beruházás és az építészet. Hadd ne olvassam fel megint. Parancsol? Az, ha segítene abban, hogy kiakasztja, mert ez véget ért. Így jobb, köszönöm szépen. Jó így? Most pont magára is, hát maga az egyetlen, akit eláraszt a fény, hát így ilyen, ez jelent valamit, nem? Ez tök jó. Kampó, nem egy. Na, szóval Hepp Ferenc mesteredző, aki egy létező személy, és Tibor Fischer a legangolabb magyar író és a legmagyarabb angol író. Ajánlom figyelmükbe a Hülye, aki elolvassa című könyvét különösen. Tehát ezt különös perverzitással lehet kézbe venni. Nagyon jó, és ez egy valós történet, ami 56 környékén egy kosárlabda csapattal játszódik. Ebben mondja el, hogy a munkánál nincs, a munka nem helyettesíthető, a munkánál nincs hatékonyabb dolog, a munkánál és a haditervnél. Ez egy szörnyű tény, fiatal emberként ezt hallani, hogy egész életükben dolgozni fognak, sőt, sokkal többet fognak dolgozni, mint most. És ez nem jó hír, de sajnos ez az igazság. Malcolm Gladwell könyvéből hadd idézzek, aki a Kivételesek című munkájában leírta a siker egyik titkát, nagyon egyszerű, 10 000 óra. Ennyit kell foglalkozni valamivel, hogy az ember elkezdje érteni, tudni, ösztönösen jól csinálni. A zenészek, sportolók, programozók, mint például Bill Gates. Ugye Bill Gatesről mindig ez a nagyon gazdag vagyok, megmutatok egy új Windows 7-et, de ami besül, de egyébként Bill Gates nem ez, és nem ez volt. Bill Gates egy nagyon kemény üzletember, nagyon sokat dolgozik mindmáig. Egyébként pedig fiatal korában eszméletlen mennyiségű munkát fektetett abba, hogy ő jó programozó legyen. Igaz, hogy a szülei gazdagok voltak, és be tudták iratni olyan helyekre, ahol ezt megtegye, viszont ő éjjel-nappal csak programozott, és ezen kívül még néha volt ideje arra, hogy programozzon is. És ezt a tudását vitte át a cégébe. És ezért lett ő jó vezető, vagy ezért lett vezető, mert a többiek a munkáját ismerték el, nem azt, hogy ő lesz majd az a Bill Gates, aki nagyon nagy milliárdos lesz. Amikor még kicsi volt, akkor ő a sok munkájával lehetett vezetője azoknak az embereknek, akikből világcéget csinált. Lehet utálni a Microsoftot, de az van. Bill Gates-et is lehet utálni, de van. És Bill Gates egy nagyon sokat dolgozó fiatalember volt. Valószínűleg ma is az. Mint ahogy Steve Jobs is az volt. Már nem járt egyetemre, ugye az első fél év után kiiratkozott, és elment azt hiszem sumi írást tanulni. Az egy ilyen távol-keleti kalligráfiai dolog. Maguk ne ezt csinálják, maguk sokat tanuljanak itt az egyetemen. 10 000 órát kell 20 éves korig gyakorolni, és mivel ezt építészetben nem lehet megtenni, mert értelmetlen feladatokat tudnak csak kreálni maguknak, nem életszerűek. Egy Bach 6 éves korban, egy Bach fúgát lejátszani 6 éves korban is életszerű. Egy mocsári merengőt tervezni 26 éves korban is hülyeség. Tehát ez nem ez a gyakorlás formája. A mi szakmánkat csak társasan lehet gyakorolni, gyakorlatilag csak az életben lehet jól elsajátítani, ezért fontos, hogy jó mestert találjanak maguknak, bármelyik részébe is fognak bekerülni. És azért nincs módszertja az építészetnek, mert nem tudják 20 éves korukig beletenni azt a specifikusan erre való 10 000 óra munkát. De nem is kell. Mert ez sokkal szélesebb, értelmesebben tágabb dolog, mint csak zongorázni, csak programozni, vagy csak ezt, vagy csak azt csinálni. Az önök szakmája az sokkal szélesebb körül, sokkal több információs ismeretet, kultúrát igénylő dolog, ezért nem, logikusan nem tudnak vele 20 000 órát tölteni, vagy 10 000 órát 20 éves korukig. Ne bánják ezt, hogy nem önök az építészet módszertjai, mert senki sem az. Van az építészetnek módszertja? 5 éves korában már olyan házakat tervezett, hogy hú, ez nem igaz, így nem megy. Bár lehetnek önök is, és azt kicsit most halálkomolyan mélyedjenek magukba. Van olyan, amiben elérték már a 10 000 órát? Én egyszer találtam magamnak 6 000-et. Egyszer találtam magamnak 6 000-et. Nem most számolják össze, de mélyedjenek el óra után. Mi az, amivel 10 000 órát foglalkoztak? Már, és azt úgy tudják, jó az? Valamit kell majd találniuk ennek. A sikerképlete a munka, a nagyon sok munka, a baromi sok munka, meg egy kis szerencse. Ugyanis szintén a Gladwell könyvből hadd idézzem, a kanadai hoki válogatott 14-16 éves korosztályában csak azok kerülhettek be, akik január és április között születtek. Ugyanis a kamaszkorban az érés olyan gyors, és a hokiban olyan fontos a testi erő, hogy a januáriak évfolyamok vannak, ugye ezt látjuk, hogy januártól januárig tart egy évfolyam. Aki januárban született, az simán lenyomja a decemberieket. Neki megy, elszáll. Szevasz. A hokiban ez egy játék, és ez szabályos. Ezért a januártól árciusig, áprilisig születettek, simán lenyomják a későbbi korosztályt. Hiába vagyok én jó hokis, soha nem kerülhetek be a válogatottba, mert decemberben születtem. Ez nagyon rossz hír, de mit mutat? A szabályozás elsőbbrendűségét a ráció felett, amiről a múlt órán beszéltünk. Emlékeznek? A múlt órán a négy, a hatalmi, az intézményi, a gazdasági és a műszaki technikai eszközrendszerről beszéltünk. Lehet, hogy nem hangsúlyoztam ki, de ez egyben fontossági, vagy egymás alá fölé rendeltségi sorrend is. Mindig a hatalmi eszközrendszer az, ami megszabja az életünket, és nem a műszaki technikai, ami egyébként viszont sokkal többet tud adni neki. Például az, hogy épületben vagyunk, és ebben az épületben, egy ilyen Hausmanni épületben vagyunk, az sokkal többet ad bárminél, mint amit mondjuk a közbeszerzési törvényről tudniuk kellene. Majd arról is kell beszélnünk két szót. Tehát kell hozzá szerencse is, hogy januárban szülessenek, vagy találkozzanak azzal az emberrel, vagy véletlenül arra járjanak, vagy megírjanak egy e-mailt. De a szerencsét maguknak csinálják, ezt tudják, ugye? Ha nem írják meg az e-mailt, nem mennek arra és nem találkoznak vele, akkor szerencséjük sem lesz. Oda kell menni, meg kell írni, jelen kell lenni, részt kell venni a közéletben, hallatni kell a hangjukat, alkotni kell valamit, le kell tenni valamit az asztalra. Passzívan nem lesz soha szerencséjük, az pedig kell a sikerhez. Mert hogy önök művészek, mérnökök, menedzserek és mediátorok egyben, a 4M, amit meg kell tanulniuk, egyik sem jó önmagában, ha csak művész akar lenni, az azért nem jó, mert éhen hal, ha csak menedzser akar lenni, az azért nem jó, mert akkor kit fog menedzselni, ha nem tudja, hogy mi az a szakma. Ha csak mediátor akar lenni, akkor írjon blogokat, de ne kelljen azt nekem elolvasni. És végül, ja, névtelenül, a legjobb, ami nekem tetszik a blogírásban, az a névtelenség. A névtelen hülyeség hatalma az rettenetes. Tehát azt szeretném kérni, hogy ha van véleményük, azt mindig névvel mondják meg. Ezért volt jó az a kisasszony, aki a múltkor nagyon helyesen megmondta a véleményét a büfében, mert nem látta, hogy hallottam. De nagyon elgondolkodtam rajta, és tök jó volt, hogy beszélt róla. És ami ehhez kell, szeretnénk önöknek megtanítani, hogy mi a beruházás, tervezés, irányítás folyamata, résztvevői, és mi az építési menedzsment sajátossága, mert hogy projektmenedzsmenttel kell foglalkozniuk, ugyanis bármi, amit megterveznek, projekt lesz. Ezt a csúnya szót kezdjék ízlelgetni magukban, projekt. Van olyan minisztérium Magyarországon, ahol rám szóltak, hogy ezt nem szabad kiejteni, mert ez nem olyan jó szó. Önök ejtegessék csak, és a vizsgán sokat kell majd ejtegetni. Ahhoz, hogy ezt megtanulják, ez még a túlburjánzó vizuális korszakomban készült, elnézést kérek, de a lényeg rajta van, hogy meg kell tanulniuk, hogy mi a projekt, hogyan kell irányítani a négy fázisában, mik az általános feladatok az adminisztrációval, pénzügyel, jogi és kommunikációs feladatok. Meg kell tudniuk, hogy milyen dokumentumokat és feladatokat kell elvégezniük a négy fázisban. Ugye mindig mindenből négy lesz, a projektben is négy fázis lesz. És meg kell tanulniuk azt, hogy ugye maga a Kaiser, ő az építtető, és önök, mint Hausmann Alajos, csak a projekt irányítói lesznek, és nem fordítva. Nem mi mondjuk meg a Kaisernek, hogy mit építsen, de mi mondjuk meg, hogy hogyan. És ez nagyon fontos. És hogy az milyen legyen. A másik ilyen kicsit túlvizuális dolog, ez az általános projektirányítási kompetenciák. Magyarul mihez kell érteniük, hogy boldoguljanak ebben a dologban. Általában joghoz, gazdasághoz, műszakhoz és informatikához kell érteniük. kell tudniuk általában a tervezésről, a vezetésről, szervezésről, irányításról, és kell tudniuk a kommunikációról. Ezt mind meg kellene tanítanunk önöknek, MIFÁN teremnek, legalább fogalmi szinten ezek a dolgok. Azért szabadkozom, mert nincs rá időnk. Nehéz lesz enélkül boldogulni, és ezért kell egész életükben tanulniuk majd, és sok diplomát szerezniük. Gyors ökszerzésként nézzük. Két szót írtam fel, az igényeket ismerni kell, tudni kell, hogy mi kell az embereknek, mit szeretnek, miért szeretik azt valójában, és sok munkát kell abba fektetni, hogy ezeket az igényeket ki tudják elégíteni. Ugye az a Bridgman, ezt látják, ez a könyv, a Kivételesek című könyvről sokat idéztem. Gladwell egyébként is nagyon érdekes, egy nagyon, ő a napjaink szociológusa, vagy szociológus írója, vagy népszerűsítője. Nagyon érdekes könyvei vannak. Ugye a nagy provokátor Bruce Alsop bácsi, és végül ugye Lovasi András összes művét ismerniük kell, ha az életről, a világ mindenségről és mindenről szeretnének egy kicsit tudni, de hát ezt csak itt mondjuk. Még nem köszönöm a figyelmet, mert most jönnek az alapelvek. Eddig csak bevezettük. Nézzük a beruházási folyamatnak, milyen 10 olyan elve van, amelyet meg kell majd legalábbis érteniük, ha tanulniuk nem is, bár lehet, hogy vizsgán kérdezzük. Mint látják, mindig megpróbálom valamilyen módon feldobni az előadásokat mások képeivel. Ez egy Lucien Hervé, magyarul Elkán László nevű magyar fotós képsorozata, aki egyébként Franciaországban makizár is, vagyis bokorugró, vagyis partizán is volt. Kényszer, érdek, ösztönélet. Ezzel fognak találkozni. Megmondta a nagy ember. Ugye ritkán látjuk ebben a felszerelésében. Tehát ezt életében egyszer-kétszer. Egyébként vette. Tehát direkt megvette erre az alkalomra. Megmondta. És ugye egy kicsit menjünk át a keleti kultúrákba is. És ugyanezt nézzük meg európai szemmel. Arra próbálom felkészíteni önöket, hogy amit most hallanak, nem lesz egyszerű, de az élet sem az. Tessék szíves lenni egy kicsit elfogadni, hogy a dolgok bár egyszerűen kezelendők, de van egy egyszerűség, ami alá nem lehet menni. Ugye azt szeretném mondani, hogy a beruházás összetett dolog, nagyon sok érdek és konfliktus forrása, ezeket meg kell tanulniuk kezelni, akármilyen posztján vannak az építési folyamatnak, ezeket a konfliktusokat el kell szenvedniük és irányítaniuk kell, közösségben kell dolgozniuk és közösségért kell dolgozniuk, nagyjából ennek a sokféleségnek az egyensúlya az, amit meg kell találniuk a beruházás során. Nézzünk 10 olyan alapelvet, ami a beruházási folyamatokra és a beruházási kérdések megoldására jellemző. Az egyik ilyen a probléma megoldás. Az építés valamilyen társadalmi, közösségi problémának a megoldása. Ez a kulcs. Nagyon fontos. Az építés nem a saját problémáink megoldása, hanem a közösségé. Ezért ezt a közösséget ismerni kell, és hogyha a problémáit nem csak építéssel lehet megoldani, akkor nekünk az a felelősségünk, hogy ezt megmondjuk neki. A legnehezebb döntés, amikor valakinek azt mondjuk egy építetőnek, hogy neked nem kell építened. Ez nem fog megoldást jelenteni, mert drága lesz neked, nincs ennyi pénzed, nem tudod fenntartani. Tudnak olyan épületeket mondani Magyarországon, amiket nem tudnak fenntartani? Én a nem videós előadásokban szoktam mondani, de most nem akarok. De akár megnézhetjük a... Nem nézhetünk meg semmit. Sok olyan épület van, amit nem jó, nem lehet értelmesen, normálisan használni és fenntartani. És az élet minden területén, a kultúrában, az oktatásban, vidéken, Budapesten, tehát ebben nincsen igazándiból lokáció vagy funkcionalitás. az az épület, amit eleve nem úgy terveznek meg, hogy flexibilis legyen, és átalakítható legyen, új funkciókat tudjon felvenni, pláne manapság, az nagyon nehezen lesz fenntartható. A másik ilyen tétel, hogy az építés nem más, és itt a politika szerepe, vagy a közösség önigazgatásának, ezt a politikát mindig félreértik, azért hadd mondjam úgy, a politika a közösség önigazgatási formáinak és a rendszerének, ugye a funkciója az, hogy erőforrásokat oszt el, ezt a múltkor felvázoltuk a táblára. Az építés az egyik olyan közösségi tevékenység, amely a legtöbb erőforrást igényli. Ezért a legtöbb konfliktust is hozza magával, amikor ezeket az erőforrásokat el kell osztani. Mindig több igénylő van, mint amennyi erőforrás, és ezért, mint ahogy mindig több pályázó van, mint amennyi épület megépülhet, ezért ebben versenyezni kell, küzdeni kell az erőforrásokért. És ez a küzdelem nem könnyű, és az építető, aki mellett építészként, beruházóként, műszaki menedzserként, műszaki ellenőrként, kivitelezőként együtt küzdünk ezekért az erőforrásokért, az építető azt várja el tőlünk, hogy a legjobb tudásunkat adjuk ehhez, mert csak akkor szerezzük meg ezeket az erőforrásokat. Ezért kell sokat tanulniuk. Többek között ezért. A harmadik, ez a professzionalizmus, ami a másodikból következik, akkor tudják szolgálni az építetőt és a közösséget, és akkor tudnak az építető számára hasznosak lenni, ha meg tudják válaszolni az építető kérdéseit. Tele van bizonytalansággal, folyamatosan kételjei vannak, kérdéseket tesz fel, ezeket professzionális szinten a szakmájuk legjavát adva kell tudni megválaszolni. A harmadik, ez a bizonyos részvétel. Egy építési folyamatban nagyon sok ember, társaság, érdekcsoport, szakmai csoport vesz részt. Ezeknek mind eltérő az érdekük. Ezeket össze kell egyeztetni. Az érdekek egyeztetése nehéz feladat. Sokkal inkább szociális, pszichológiai ismereteket igényel, mint szakmai, társadalmi, vagy bocsánat, szakmai műszakit, amelyekre önöket képezzük. Ezért kell sok társadalomkutatással, szociológiával foglalkozó művet most olvasniuk. Később nem lesz rá idejük, most kell megtanulniuk, hogy hogyan működik az ember és az emberek csoportjai. Ezt hívják szociálpszichológiának. És a türelmes kommunikációval és az érdekek egyeztetésével lehetnek önök ennek a folyamatnak a vezetői irányítói. Ezt kell jól megjegyezniük. A következő az irányítás. Akkor tudják irányítani ezeket a folyamatokat, és nem csak egyszerű résztvevőként benne leledzeni, hogyha az előbbi professzionalizmus mellett megtanulnák az irányítás, szervezés, együttműködés módjait is. Ez a menedzsment tudomány, ami erét és erényt igényel. Melyik film volt? Gladiátor, kösz, igen. Látom, vannak közös kulturális elemeink. Ezt az erényt kell gyakorolniuk később, mert ezért a vezető szerepért küzdenek a szakmák. Ezt akarja csinálni a jogász egy beruházási folyamatban, a közgazdász, mindenki vezetni szeretné a többieket. Ahhoz, hogy önök legyenek a beruházás vezetői, ezért magas szinten, professzionálisan, jó kommunikálva kell, erényt gyakorolva részt venni ebben a folyamatban. Az igazság. Ismerik a kedvenc zsidó viccemet? Ezt szabad mondani? Ne, nyugodtan hagyja bekapcsolva. Jó. Bemegy a rabbihoz, mondjuk Jákob és Dávid összevesznek. Jákob és Dávid bemegy a rabbihoz, hogy tegyen igazságot. Jó, először behívja Jákobot. Mi történt? Jákob elmondja, hogy hát képzeld, az történt, ez a hülye Dávid azt tudta, és ezt mond, de nem igaz, mert szerintem ez ugyan... Rabbi türelmesen meghallgatja, meg azt mondja, fiam, neked igazad van. Hát tudtam én, szalad haza, mondja, igen, a rabbi neki adott igazat, persze, hogy neki van igazad. Behívja Dávidot, Dávid fiam, mi történt? Ez a hülye Jákob, hát azt mondta, hogy ezt, és, de nem, össze-vissza beszél, és szerintem az úgy van, és igenis az nekem. Fiam, neked igazad van, mondja a rabbi. Hát tudtam én, rabbi, hazaszalad, és mondja, hogy igen, neki igaza van, és milyen jó. kijön a bóher, ezt a zsidó barátaimtól tanultam, hogy ez a bóher, fogalmam sincsen, de a bóher az a rabbi tanonc, aki egyébként elfüggönyző tízékből hallgathatja a rabbit, nem lehet ott, de hallgathatja a rabbit. Kijön a bóher, és azt mondja, rabbi, hát ahogy te viselkedtél ezzel a két szerencsétlennel, hát ne haragudj, de én ezt nem tudnám így csinálni, nekem teljesen más a véleményem erről. Én, ha a rabbi leszek, egész másképp fogom ezt a dolgot kezelni. És egyébként is én nem tartom ezt jónak, és... Fiam, neked igazad van, mondta a rabbi. Mert mindenkinek igaza van, a saját szempontjából. Mindenki látja valahogy a dolgokat. És a saját szempontjából, a saját tudásával, a saját kultúrájával neki igaza van. A rabbi bölcsember volt, ezt látta. Ebben az igazsághalmazban azonban egyensúlyt kell teremteni. Meg kell mondani, hogy kinek van igazabb igaza, és kinek van bizonyos mértékben igaza a többiekhez képest, azokat a bizonyos erőforrásokat, amikor elosztjuk, ki kaphat belőle többet vagy kevesebbet. Ez kevésbé van igaza, vagy kevésbé szorul rá, vagy... Ugye erről mondtuk, hogy ez a hatalmi eszközrendszer, zárójel politika, stratégia, bárhogy nevezhetjük. Mert mindenkinek igaza van. Önöknek is igazuk van, akik azt mondják, hogy sokat kell tanulni az egyetemen, de nekünk is igazunk van, hogy azt mondjuk, sokat kell tanulni az egyetemen. Persze nem úgy értjük, ahogy maguk, de ez egy igazság. És ezekből az igazságokból kell azt a hálót megszőni, ami többé-kevésbé mindenkit jól szolgál. A következő, ez a bizonyos erőforrásgazdálkodás. Nem elég megszerezni az erőforrásokat, ezeket az erőforrásokat el kell osztani. Ugye mindig több az igény, mint ami erőforrás lehetőségünk van erőforrást fel tudunk használni. Mindig többet akarunk, mindig nagyobbat akarunk, nagyobb házat, nagyobb autót, nagyobb. De értelmesen ennek gátját kell szabnia, be kell mutatni, hogy ez miért jó, miért nem jó, és ezeket az erőforrásokat jól kell elosztani, és később pedig jól kell velük gazdálkodni. A következő a kockázat. Ugye meséltünk arról, hogy az építető bizonytalan. Nem tudja, hogy jól fog-e sikerülni, sok pénzt rak bele egy házba, több százmillió vagy több milliárd forintot. Ez az ő pénze, vagy az ő hitele, ami ugyanaz. Ő nem akar rosszba fektetni. Zárójelben mondom, ezért nincs esélyük önöknek fiatal építészként a magánpiacon. Mert nem akarnak fiatal gyerekekkel kísérletezni. Az ő pénzét nem rakja rá egy nyeretlen két évesre. Úgy értem, aki még nem nyert pályázatot, és két éve került ki az egyetemről. Ugye ez a nyeretlen két éves. Nem fogja rátenni, mert nem tudja, hogy viszont tudja azt, hogy X, Y és Z már építettek ilyen épületet, ott dübörög mögöttük az irodájuk, és bizony meg fogja tudni csinálni, és ők fogják kapni a munkákat. Ez nem kitolás, ez normális, mert így gondolkodik a befektető. Nem akar kockázatot vállalni. Nem éri meg az önök hírneve az ő kockázatát. Ezért nem szeretnek tervpályázatokat sem csinálni. Majd megmondom, hogy pontosan miért nem. És a magánszféra nem is nagyon csinál, vagy nem úgy csinál tervpályázatokat, mint ahogy a közbeszerzésben kötelező. Ezt a kockázatkezelést csak szakmai kultúráltan, szakmai tőkével, sok munkával lehet megoldani, mert nekünk a kivitelezőkkel szemben nincsen olyan bankszámlánk, ami ennek a kockázatnak az egyensúlyozását meg tudja tenni. Az idő. Az egyetlen olyan erőforrásuk, ami soha nem újul meg. Pénzt, pasit, csajt, kaját, bármit tudnak még szerezni. Időt nem. Ezért ezzel kell a legjobban gazdálkodniuk. Ezt még nem hiszik el, de ajánlom szíves figyelmükbe. És végül az utolsó a munka, de erről már beszéltünk. Minden munkának, amit sok munkát, amit ebbe befektetnek, egy célja van, hogy a felhasználó, az a bizonyos arctalan, névtelen ember, aki az épületeket használja. Önök most pont ilyen arctalan, névtelen felhasználók Hausmann Alajos szemében. Aki nem hitte volna, hogy 2012-ben fiatal hölgyek és urak ülnek az ő épületében, és használják az épületét. Vagy nem gondolt erre. Maguknak gondolni kell majd erre. Hausmann is gondolt erre, sok minden másra gondolt. Kiváló pasi volt, majd mesélek róla az építészekben, az építész blogban. Mindennek szolgálnia kell az építetőt és rajta keresztül a felhasználót. Ez a legfontosabb. Ugye ezek a felhasználók, akik itt kinéznek majd a kilátóban, ezt az élményt megkapják a mindenkitől, aki beletette a pénzét, felépítette, megtervezte, előkészítette. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az erőforrásokért folytatott harc maga az építés. Akinek nem sikerül ebben vezérfonalat találnia, ami bármi lehet, és nem sikerül elég munkát beletennie, az el fog bukni, ezért kell sokat tanulniuk. És a legfontosabb, hogy a közösséget kell szolgálnia minden építésnek és minden tervnek. Már az egyetemen is próbálják meg úgy megtervezni a házaikat, hogy ez a közösséget tegye meg. Két percet adjanak, hogy az alapelveket másképp is levetítsem önöknek, jó? Két perc. Vannak jó alapelvek, és vannak jobbak. Most a legjobb alapelveket fogom levetíteni, megígérem, nem lesz több két percnél. Az egyik, hogy tudják időben abba hagyni azt, amit csinálnak. Ez nagyon fontos. Egy beruházásban életszerűen fontos. A következő, hogy sok szabály van, de önök válogathatnak közülük, mint látjuk. Nem kell bedőlni semminek. Gondolkodjanak, értékeljenek, eresszék át magukon a dolgokat. Használjanak fel minden eszközt, ami a rendelkezésükre áll. Terveikben, kivitelezésben, beruházásban. Alkossanak meghökkentőt. Nagyon fontos. Az emberek számára legyen újdonság ereje valaminek. Néha erőltetni kell, csak átmegy az valahogy. Ha nem tetszik, akkor is. Nyomják, meg lesz az eredménye. A helyi eszközöket és anyagokat nagyon fontos. Fenntarthatóság, tehát ez egy luxus nyaraló ugye valamelyik szigeten, a helyi szaktudásból és helyi anyagok felhasználásával teljesen fenntartható módon készült. Mindenhonnan van kiút, ezt egyszer ki fogják takarítani, és önök újra használhatják. Ez a jó hír. Valamikor lehet kockáztatni. Felborulnak a dolgok, egyensúlyát vesztik, de a kockázat sokszor megéri, különösen a ház tulajdonosának lehetett komolyabb örömében. Itt azt látjuk, hogy lehet nagynak lenni, tehát nem merjünk kicsik lenni, merjünk nagyok lenni. Fontos az, hogy saját magunkról alkotott képünk az mindig kicsit jobb legyen, mint ami a környezetünké. Legyenek kreatívak. Látják, a helyi eszközök és anyagok felhasználásával biztonságos, kellemes munkakörnyezetet tudnak teremteni. Törjenek a magasba, ez az anyósuk garázsa. Ne hagyják magukat lebeszélni arról, hogy magasat és jót alkossanak. Ne féljenek semmitől, ami az útjukba áll. Kázoljanak át rajta, keményen. A legkorszerűbb eszközöket kell használniuk, ne feledjék, ami csak van. Legyenek improvizatívak, bátran. Dolgozzanak együtt, használják ki egymás segítőkészségét. Váratlan helyzeteket is lehet teremteni. Legyenek nagyon bátrak és szakszerűek. De egyszerű szakszerű és egyszerre bátor. Használják ki az adottságokat. Nagyon fontos. És mindig gondoljanak a rászorulókra. Legyenek következetesek, törjenek a magasba. És végül, ha minden a feje tetejére áll is, akkor is lehet, hogy működik. Köszönöm szépen a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk. Köszönöm.